Kedves valamennyien, mielőtt elkönyvelnétek magatoknak az előző alkalmak tapasztalatai nyomán, hogy a barokk katolikus szellemi életben mindenki vagy misztikus, vagy dogmatikus és morálteológus volt, szeretnék a mai alkalommal olyanokról beszélni, akik a barokk katolikus szépirodalom és a vallásos ihletettségű írásbeliség határán alkottak jelentőset. Az első, akiről szólnunk kellene, Jakob Biedermann. Biedermann Ehlingenben, Bajorföldön született 1578-ban. Jezsuita szerzetes lett, élete javarészében jezsuita kollégiumokban tanult, majd tanított, fiatal korától alapos ismeretre tett szert a görög, a latin és héber nyelvben, és azok klasszikus irodalmában, szép irodalmat is ideértve. Filozófiát és teológiát Ingolstadt Egyetemén tanult, közben azonban már szépírói hajlamainak megfelelően a helyi jezsuita kollégium színházában rendezőként, dramaturgként dolgozott, és ebben az időben készült el első művészi részkarcokkal illusztrált valláspedagógiai célokat szolgáló epigramma gyűjteménye. Ugye csak közbevetőleg ebben a korszakban az iskoladráma, különösen a Jézus Társasága jóvoltából a vallásos nevelésnek az egyik legfontosabb formája volt, jezsuita kollégiumokban kivétel nélkül színkörök működtek, rendszeres színészi teljesítmény hozzátartozott a nevelői munkához. Nos, Biedermann ezt követően 1606-ban Münchenbe került, ahol a retorika tanára lett, és emellett, megmaradva ugye korábbi vonzalmai mellett, a helyi diákszínpad vezetőjeként is tevékenykedett. 1615-ben lett Dillingen Egyetemén a filozófia, majd a teológia professzora, 1622-től pedig Rómában, a rendi kormányzatban teológusként és egyházi cenzorként működött. A halál is Rómában érte 1639-ben. Biedermann sokoldalú ember volt, hiszen mint kontroversz teológus számos munka került ki a keze alól, dogmatikai értekezéseket is írt. Ezek azonban nem tartoznak a kor teológiai irodalmának élvonalába. Ennél fontosabb volt szórakoztató természetű színpadi játékainak egész sorozata. Szentek és vértanok életét feldolgozó iskola drámáiban az antik színjátszás legjobb hagyományait, Plautus Terencius színpadi kultúráját támasztotta életre, de bőségesen alkalmazta a korabeli színpadi játék és színpad technika elemeit is. Jámbor és tanulságos, építő, erkölcsi célzatú, de az antik színpadi alakoskodás hagyományát is életre keltő játékaiban a vallásos mondandó mellett helyet kapott a színpadi zene, a tánc, szép jelmezek, gazdag díszletek sokasága, a tűzijáték, vagy a féktelen tréfálkozás egy kicsit már az olasz népi komédiák stílusára emlékeztető módon. Tehát a darabjai, amelyeket azután szinte valamennyi európai jezsuita kollégiumban színpadra vittek, a vallásos ihletésű barokk színjátszás klasszikus darabjai. A legsikeresebb közülük egy Cenodoxus címet viselő 1600-ban keletkezett alkotása, amelyet két évvel később elsőként Augsburgban mutattak be. Ennek az érdekessége még az is, hogy egy világirodalmi rangú vándormotívum első felbukkanása, Cenodokusz ugyanis az ördöggel kacérkodó álszent párizsi orvos, aki Szent Bruno középkori legendájából vett motívumok alapján dolgozva fel a történetet, alászáll a pokorra, ahol végül elnyeri méltó büntetését. Tulajdonképpen ez a darab nem más, mint a később népszerűvé vált Faust legenda ős változata, azaz ős Faust, amelyet később számos más szerző is átírt, feldolgozott, hogy végül maga a téma Goethe jóvoltából váljon világirodalmilag is ismert és rangos feldolgozássá. A katolikus hit és a hagyomány igazságát alátámasztani hivatott művek az ő írásai, ennek megfelelően nagy hányadban bibliai történeteket vagy ókeresztény vértanúaktákat dolgozott át a néző erkölcsi épülésére, de a komoly mondandó mellett mindig a színpad adta játékosság lehetőségeit is felhasználva. Olyan témák feldolgozása szerepelt a céljai között, mint a közönség számára a mennyország szépségének vagy a pokol borzalmának a bemutatása, az élmény az átélés szintjén. A bibliai feldolgozásai közül az 1607-ben keletkezett Belisarius című darab volt az egyik általánosan is ismert és színpadra állított, valamint egy 7 évvel később bemutatott Makarius című darab, valamint egy olyan színjáték, amelyben Egyiptomban raboskodó József történetét dolgozta fel. Mindezek mellett a legnépszerűbb darabja Biedermannak a Filemon vértanú című színpadi játék volt. Ennek a főhőse a pogány Filemon, aki a nagy keresztényüldözések idején él, és barátja helyett annak képét öltve magára vállalja a pogány istenek előtti áldozatok bemutatását. Ugye egy pillanatnyi kitérővel, ugye főleg a Décius féle keresztényüldözés idejéből tudjuk, hogy akkor voltak olyan keresztények, akik úgy próbálták elkerülni az üldözéseket, hogy vagy fogadtak valakit maguk helyett, aki bemutatta az áldozatot, vagy pedig színlelték csupán a pogány istenek előtti áldozatnak a bemutatását. Ez a téma tulajdonképpen alkalmas volt arra, hogy erkölcsi tanulságokat lehessen levonni belőle. Filemon ugyanis a darab folyamán csalóból mártírrá lesz, hiszen az utolsó pillanatban megtér, bevallja a hamisságot, amit elkövetett, és a vértanúk koszorúját nyeri el. A történet erkölcsi tanulsága talán könnyen belátható. Isten az utolsó pillanatban a vétkest, az őt és másokat becsapni akarót is befogadja magához, akkor, hogyha az megtér, és megbánja bűneit. Isten megmenti azokat, akik az életük feláldozása árán is vállalják hitüket. Még egy gondolat erejéig Biedermannra visszatérve, a drámák mellett több tucat színpadi játéka maradt fenn, kisebb értékű irodalmi művei között találunk epigrammákat, írt eposzokat, nem is egyet, ugye ez a barokkor monumentális nagy eposz irodalmának az egyik vonulata. Kerültek ki a műhelyéből szatirikus regények. A szatirikus regények mellett pedig a legfontosabb prózai alkotása egy móruszi mintát követő Utópia címet viselő regény, tulajdonképpen ez a barokkor irodalmában a fantasy világába tartozó alkotás. Hogy egy másik jelentős szépíró, író kereszténnyel folytassuk, valamivel volt fiatalabb Biedermannnál Gabriel Telles, aki 1583-ban Madridban látta meg a napvilágot. A Gabriel Telles név gondolom nem sokat mond nektek, mindjárt többet kell, hogy mondjon, hogyha írójá nevét is mondjuk, Tirso de Molináról van szó, a spanyol barokk irodalomban Calderón és Lope de Vega mellett a harmadik legnagyobb alkotóról. Telles 1500-ban alapfokú tanulmányait követően a Mercedáriusok szerzetesi közösségének lett a tagja, ezt követően rendje kolostoraiban élt hosszú időn keresztül, legtovább a toledói kolostorban. 1616-ban került Hispaniola szigetére, néhány évet tehát a gyarmatokon töltött, ekkor már rendszeres szépírói tevékenységet folytatott, ekkor vette fel egyébként a Tirso de Molina írói álnevet. Szellemi műhelyéből elsősorban szórakoztató természetű színpadi játékok kerültek ki, a prózai munkái közül pedig az 1621-ben megjelent Boccaccio című a legjelentősebb. Miután nem csak írt, hanem írásai nyilvánosságra is kerültek, darabjai bemutatásra kerültek, ekkor már jó nevű szerzőnek számított, aki 1624-ben éppen irodalmi érdemei elismeréseképpen meghívást kapott a király udvarba is. A király udvarban az udvaroncok között hosszabb időn keresztül komoly tisztségeket is betöltött. Színpadi darabjai nagyon ellentmondásos visszhangot váltottak ki, döntően is elsősorban azért, mert egy szerzetesről, egy szentéletű férfiúról lévén szó sokak szemében visszásnak tűnt, hogy darabjai jelentős részében világi, sőt, nem egyszer nagyon is frivol témákat dolgoz fel. Ennek az lett egyébként a következménye, hogy az 1630-as évek elején, miután rendi előjárói oldaláról is komoly kritikák érték, visszavonult a nyilvános szerepléstől, sőt, ezt követően már csak szigorúan jámbor vallásos szemléletű prózai munkákat adott közre. Azért, hogy nem adta fel teljesen korábbi színpadi szerzői elhivatottságát, az mutatja, hogy 1627 és 36 között korábbi színdarabjainak, színpadi műveinek gyűjteményes kiadását sajtó alá rendezte. Tirso de Molina egyébként elképesztően termékeny szerző volt, aki a színpadi játékokban a kortársak vagy példaképek közül elsősorban Lope de Vega írói és színpadi szerzői hagyományait követte. Hogy mekkora életművet hagyott hátra, annak az alátámasztására legyen elegendő, hogy általunk 84 darabja ismert, saját bevallása szerint pedig élete folyamán 400 körüli vallási és világi témájú színpadi játékot, történelmi, erkölcsi, vallási tárgyú darabot alkotott. A legjelentősebb munkája, ami tulajdonképpen alakját világirodalmi rangúvá emeli, ez az 1624-ben készült Hitetlenség miatt elítélve című darab. Valójában ez is egy tételdráma, tehát itt azért látnunk kell azt, hogy itt a szépirodalmi művek hátterében morálteológiai és dogmatikai kérdésekről való véleménynyilvánítások is meghúzódnak. Nos, tulajdonképpen ez a Hitetlenség miatt elítélve a Bányász Molina vitához való hozzászólásként fogható fel, hiszen az emberi akarat szabadsága és az isteni kegyelem közötti kapcsolatot, viszonyt próbálja firtatni. Világi témájú darabjai között is van jelentős és nevezetes, a legismertebb a Szevillai Szédelgő és a Kővendég címet viselő darab, amellyel kapcsolatban megint azt mondhatjuk, hogy egy világirodalmi rangú vándormotívum első feldolgozása, ugyanis ez a Don Juan téma ősforrása. A színpadi darabok mellett Telléz egyébként írt jószerében mindent, ami szépírói alkotás, novellákat, misztériumjátékokat, de írt elmélkedéseket is, jámbor szerzetes létére pedig élete utolsó éveiben rendi közössége a mercedáriusok történetét is megírta. Na most, ami a legjelentősebb darabot illeti, a Hitetlenség miatt elítélve című darabot, tehát azt már mondtuk, hogy itt az isteni kegyelem és az emberi szabad akarat viszonyát állítja a szerző színpadra. A főhős, egy Paulo nevű úriember, remete életet él, tartózkodik minden világi hívságtól, ilyen igazi csőlátással azon a véleményem van, hogy teljesen ki kell vonnia magát a világból, nehogy a világ csábításai bűnre ragadtassák. A kárhozattól való rettegés az, ami az ő egész életét áthatja. Ellenpontja a másik úriember, a másik főszereplő Enrico, nőcsábász. Egy nagy csibész, élethabzsoló gazfickó. A történet drámai fordulópontja, hogy mindketten börtönbe kerülnek. A börtönben pedig a korábban feslett életet élő Enrico megbánja bűneit, és megmenekül a kárhozattól. Paulo viszont, aki biztos benne, hogy életében mindent megtett, ő az üdvösség elnyerése érdekében, és ezért nincs szüksége ott a börtönben, a halál küszöbén Isten irgalmára, kárhozatra jut. Tanulság, azt hiszem, hogy nagyon egyszerű és nagyon is kézenfekvő. A másik Tirso de Molina darab, amit már említettünk, a Szevillai Szédelgő és a Kővendég. Erről tudni kell, hogy ez egy eléggé népies, hogy mondjam, a jámbor és kegyes vallásosságtól meglehetősen távol álló frivol, vérbő játék. A főhős Don Juan az, aki alakja a világirodalomban általában is lett, gátlástalan, erkölcstelen nőfaló, egy erkölcstelen főúri világ jelképe. Ugye az ő szerepeltetése tulajdonképpen egyfajta kritikája is kíván lenni a spanyol donok korabeli világának. Ez a Don Juan olyan alak, akinek semmi sem szent, mindent megenged magának, szentségtörő és erre büszke, módszeresen gázol bele mások becsületébe, még gyilkol is. Bűneit akkor bánja meg, amikor már késő. Ugye itt van az a nevezetes jelenet, kőszoborrá változik egyik áldozatának síremlékén, késő bánat, talán ezt is mondhatnánk tanulságképpen, és a kőszobor számára már csak a pokol felé vezet tovább út. Egy harmadik figuráról is ejtsünk szót, ez a harmadik figura pedig Baltazar Gracián y Morales. Ő is spanyol, ha a nacionáliát akarnánk meghatározni, lexikonszerű definíciója úgy hangozna, hogy teológus, bölcselő író, egyházi író, és egy értékelő kitétel, a barokkor pesszimista életszemléletének világirodalmi rangú megszólaltatója. Az előbbiekkel ellentétes életfelfogású figuráról van természetesen szó, ez ebből is kitűnik. Gracián 1601-ben született Belmontéban, Zaragoza közelében, egy falusi orvos gyerekeként. Toledóban, Tarragonában, Calatayudban végezte a középfokú tanulmányait, 18 évesen lett Jézus társaságának tagja. A rendi tanulmányokat is szülőföldje közelében, Zaragozában végezte. A jezsuita rendtagok szokásos életpályáját futotta be, ezután Gandia, Huesca, Zaragoza, Valencia voltak jezsuita kollégiumokban végzett tanári munkájának főbb állomásai. Filozófiát, teológiát, latint, szentírás tudományt tanított. Életének egy nagyon gazdag tapasztalatokat adó kitérője volt, hogy tábori lelkészi szolgálatot látott el, ennek keretében az 1646-os különösen véres Léridai csatában az emberi élet értéktelenségének, céltalanságának és a mindent elöntő szenvedésnek az élményét szívta magába. A tábori lelkészi szolgálatból távozva Madridba került, majd Valenciában lett hitszónok, közben pedig szorgalmasan írt. Írt még pedig morális értekezéseket, allegorikus regényeket és esszéket. Valójában ez utóbbi az ő igazi műfaja, a spanyol irodalom történet. A barokk egyik legnagyobb esszéírójaként tartja számon. Allegóriákban, költői képekben rendkívül gazdag az ő irodalmi stílusa. A spanyol próza korabeli egyik legjelentősebb alakjának tekintik éppen ezért, akinek fontos szerepe van a spanyol irodalmi nyelv és stílus fejlődésében is. Ami a szellemi indítását illeti, az írásai, azt már mondtuk, valójában egyfajta mélységes pesszimizmus által látható téved szemléletet tükröznek. A szkeptikus és a sztóikus életbölcsesség voltak az ideájai, természetesen, mint számos más jezsuita kortársa kiválóan ismerte az antik filozófiát is. Abból elsősorban szkeptikus és sztóikus gondolatokat merített. Írásai sorra láttak napvilágot, amiből az következett, hogy egyszerre támadtak hívei, olvasói, de számos ellenséget is szerzett magának. Az előjáróinak is szemet szúrt ez, egy idő után figyelmeztetéseket is kapott, művei témaválasztásának nagyon is világias természetét kifogásolták. Felrótták neki azt a fajta pesszimista, borongós világlátást és hangvételt, ami a renden belül is ebben az időben ritkaságnak számított. A jezsuitákat ebben a korban, főleg spanyol földön, inkább egyfajta harcias optimizmus jellemezte, hogy sem egy ilyen rezignált, lemondó hangulat. A szemrehányásoknak egy további eleme volt az, hogy felrótták neki írásai egy jelentős részét egyházi jóváhagyás nélkül nyomtattatta ki. Ennek nyilván az lehetett a magyarázata, mert többé-kevésbé világosan látta, hogyha az írásai megjelenésük előtt cenzor kezébe kerülnek, akkor abból sok minden lesz, de kiadásra nem számíthat. Dacára ezeknek a dorgálásoknak és figyelmeztetéseknek a renden belül komolyabb szankciókat nem foganatosítottak ellene. Legvégén életének fordult elő az, hogy előjárói Grausba, egy rendházba kényszer lakhelyet jelöltek ki neki. Ez azonban életének már különösebb, mert nem volt hatására, hiszen 1658 végén, hónapokkal ezután, a kényszer lakhely kijelölés után Tarazónába utaztában meghalt. Nyomtatásban megjelent munkáinak fő témája valóban nem a korban megszokott filozófiai, teológiai kérdések spekulatív tárgyalása volt, nem is egyfajta didaktikus játékosság, ami mondjuk az iskoladrámákat vagy a színpadi művek zömét jellemzi, hanem egyfajta morális töprengés. Ez egy sajátos műfaj, ugye a világirodalom nagy moralistáinak hosszú vonulatát ismerjük. És Baltazar Gracián ezeknek a sorában igen előkelő helyet foglal el. A mondandó a jó és bölcs életről való töprengés, a hősiesség, az életgondjaiba való beletörődés, vagy a nyugalom állapotának a végiggondolása, elemzése. De az egész írásbeliségét egyfajta intellektuális pesszimizmus hatja át, de ezen túl nagyon sajátos, brilliáns nyelvi érdeklődés is. Nagyon sokat adott a kifejezés eleganciájára, úgyis mondhatnánk, hogy a maga korának egyik stílus művésze volt, és az irodalmi tömörségre. Ebből is következik, hogy a műveiben kifejtett gondolatok jelentős részét aforizmákban és maximákban fogalmazta meg, tehát ilyen rövid, csattanós, velős kitételek ezek tulajdonképpen. Ebből elméletet is próbált csinálni. Van egy olyan műve, aminek az a címe, hogy Találó kifejezés és szellemesség, ahol tulajdonképpen a saját stilisztikai arszporétikáját igyekszik alátámasztani. Az első nagyobb szabású műve egyébként a Hős című értekezés. Nagyon nehéz lenne műfajilag besorolni. Valójában az erkölcsi erények bemutatása, mégpedig a szélsőségektől való tartózkodás és az arany középút követésének a szellemében. Egy másik fontos írása az Aforizmák című összeállítás, tulajdonképpen ez az életbölcsességek summázata, rövid, velős megfogalmazásoknak a sorozatában próbálja az életről, az élet értelméről megfogalmazni a maga véleményét. Volt neki egy bíráló címen közreadott allegórikus regénye. Allegórikus regényt mondom, de tulajdonképpen ennek meg az a sajátossága, hogy alig van cselekmény. Alig van cselekmény, tulajdonképpen egy allegórikus eszközöket alkalmazó, szinte végtelenül hömpögő meditáció sorozat. Ilyen önmagammal való párbeszéd és töprengés kategóriájába tartozó mű. A szobanforgó regénynek a témája egyébként nagyon is aktuális. Egy házas pár egész életen keresztül tartó boldogság keresésének a nyomon követése, elbeszélése. Természetesen, hogy mondjam, szkeptikus végkövetkeztetéssel és felhangokkal fogalmazva meg mindezt. Az egészből pedig kitűnik Balthazar Gracián sajátos lelki alkata, ami ebben a korban és a Jézus társaságán belül is meglehetősen egyedinek és ritkának számít. Egy morálisan gyötrődő ember, aki vélt vagy valóságos küzdelmek sorozatának fogja fel az életet, belefárad a morál teológiai vitákba, ugye itt látjuk azt, amikről korábban hosszú alkalmakon keresztül beszéltünk, a kor teológiájában morál, morál, morál. És Balthazar Gracián az, aki tulajdonképpen írásai hangulatában egy kicsit azt sugallja számunkra, hogy na ebből elég volt. Ő érdekes egyébként az ő szerteágazó irodalmi hatása is. Hogy csak példát említsünk, közvetlen utalások, idézetek nyomkövetés formájában megtaláljuk az ő szellemi kisugárzását Laros Foucault-nál, ugye, aki maga is egy nagy moralista. A 19. században pedig szintén egy jeles bölcselő és maxima író, Schopenhauer volt az, aki a maga szkepszisét, a maga pessimizmusát Balthazar Gracián gondolataiból igyekezett felfrissíteni, feltölteni. Befejezésül talán még mondjunk annyit, hogy Balthazar Graciánnak van, mondjuk úgy, hogy régi magyar irodalmi vonatkozása is. Az első magyar olvasó, sőt fordító és felhasználó, aki merített az ő írásaiból, maximáiból, az egy magyar jezsuita, Faludi Ferenc volt a 17. század végén, 17.-18. század fordulóján. Hát talán ennyit mára, és akkor még annyit mondanék, hogy elképzelésem szerint pünkösd utáni héten, tehát május 31-én még egy évadzáró alkalmat csinálnánk, annak reményében, hogy aztán szeptember derekától most már megint élőbe folytathassuk, ahogy régen. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam.